Vippáholy! Minden, ami sport. Itt a 90.9 Jazzin.
Mai vendégemről az első részben megtudtuk, hogy 48. szeptember 6-án Sárváron született 4 kiló 95 dekával. 64-es a fejmérete, 47-es a lába. Szóval nem kis darab. Elsősorban viszont olimpiai, világ és Európa bajnok birkózó klasszisunk, dr. Hegedűs Csaba a vendégem. Csaba, honnan és mikor jött a birkózás?
1956-ban a forradalom kapcsán édesapám a Toldi Miklós sportelánkészül Ludovikát végezte. Ez abban a rendszerben említen egy kedvelt foglalkozás vagy iskola volt, és este 8 órakor fölült a bicikliére, mert mondta, hogy ő tudja, hogy ő várta, hogy mikor jönnek be az oroszok, hogy őt beviszik az ávóra, és ha ő neki adnak egy pofont, ő nem állja meg, és a családnak élő apára van szüksége. És ilyen 12,3 ávós dörömbölt a redőnyünkön, és Hegedűs Pistát kereste. Eddig édesapám, mivel vívómester volt, vívni tanított, de mivel hát Sárváron nem sok sport lehetőség volt, többek között a labdarúgást, azt én nem szerettem, és az ablakunk előtt mentek el mindig a birkózók, és nagyon tetszett, hogy jó kiállású, vastagnyakú, önbizalmat sugáltó testük volt, és mellettünk körülbelül egy olyan 100 méterre volt a Nádasdi gimnáziumnak az alapsorában a tornateremben edzettek, és testvéremmel Miklossal hosszú-hosszú ablakon való betekintés követőleg hát erőt merítettünk, és bementünk, bebeéreckedtünk, hogy birkozók leszünk, és azt gondolom, hogy ez meghatározó volt az életemre, hiszen rengeteg sportot üztem, országos serdülőkeretben voltam 15 évesen, mint úszó, 16 éves koromban magyar bajnok voltam, középiskolás magyar bajnokságon a Népstadionban volt a 6 mérkőzésünk, atlétizáltam, jól kézilabdáztam, de egyáltalán szerettem a sportot, volt mindenhez érzékem, de valahogy nem tudtam elszakadni a birkózást. A birkózás egy olyan sportág, amit minden segédeszköz nélkül űz az ember, és lubickol a megoldások halmazában. Nekem rettenetesen tetszett, hogy ez nem bármennyire is úgy gondolják, hogy ez izmok sportja, ez fejbe dől el, másod, harmad, negyed szándék, és én mindig kerestem az újat, több mint 200 fogás volt, amit kitaláltam, és ez tulajdonképpen ez vezetett oda, meg hát az, hogy a testvérem is ezt a sportágat csinálta, és kerültünk ki először az életünkbe együtt a világbajnokságra és az olimpiára.
Hát ha már a világbajnokságot hozott szóba, viszonylag korán, 23 éves voltál, amikor nyugodtan mondhatjuk, hogy felértél a csúcsra. 1971-et írunk, a helyszín Szófia. Ott rendezik a birkózó világbajnokságot, és nagyon hamar felfigyeltek rád, olyannyira, hogy kaptál egy nevet, te lettél a Tus király, mert hogy minden ellenfeledet két várra fekteted. A döntőben még az akkor regnáló világbajnokot, a szovjet Anatolij Nazarenkót is. Újoncként érkeztél, és világbajnokként, Tus királyként távoztál.
Azért azt megjegyzem, hogy én a magam részéről már úgy gondoltam, hogy korábban is megütöttem azt a szintet, hogy válogatott lehessek, de mindig egy kicsit mellém nyúltak, illetve nem engem választottak, és azért az mutat valamit, hogy előtte 9 nagy nemzetközi versenyt nyertem, többek között a Pitlasinskit, ami Lengyelországban akkor az egyik legnagyobb verseny volt, akkor egy kicsit jobban összeszedtem magam, mert ott nem 8 tussal nyertem, hanem 9 tussal, tehát azt hiszem, hogy megvolt az előzménye ennek a világbajnokságnak, és azt gondolom, hogy számomra nem volt ez egy különleges dolog, bár se addig, se azóta nem nyert senki 8 mérkőzéssel világbajnokságot, mert a versenyeimnek a 95%-át tussal nyertem, mert rengeteget foglalkoztam a tusnak a technikájával, edzésen órákat lefogadtam magam a tus helyzetbe, hogy onnét ki tudjak jönni, illetve erősebb, nagyobb ellenfeleket én is mindig lefogtam, és egy óra, másfél órát minden edzésen azzal foglalkoztam, hiszen akkor a célja a birkózásnak, mint az ökölhívásnak a káó, a birkózásnak a tus volt, és ezt azt gondolom, hogy művészi szintre fejlesztettem.
Hogy ez mennyire így van, az a folytatásban nem sokára kiderül. Birkozó világklasszisunk, olimpiai világ és Európa bajnok birkozónk, dr. Hegedűs Csaba beszélgető partnerem ma a VIP Páholyban. Maradjanak velünk, szerintem érdemes lesz, belejövök vissza a zene után.
VIP Páholy, minden ami sport, itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött Mogyorósi Péter.
Vendégem pedig az az úriember, aki mindössze 23 esztendősen 1971-ben világbajnoki címet szerzett, mert hogy birkozó legendánk dr. Hegedűs Csaba ma a vendégem itt a VIP Páholyban. Ha valakik a világbajnoki cím megszerzése után még kételkedtek volna az ő szakmai kvalitásaiban, azoknak az összes, hogy mondjam, kételyét eloszthat 1972-ben a müncheni olimpián, ahol te szerezted a magyar sport 100. olimpiai bajnoki címét. Nyugodtan mondhatjuk, hogy történelmet írtál.
Hát ez egy érdekes dolog. Talán ha visszautalhatok a világbajnokságra, ugye testvéremmel 56-ban egymást noszogatva mertünk lemenni az edzőterembe, és maradtunk ott egy életre, és együtt abszolváltuk a világbajnokságot, ő 6. lett, én pedig megnyertem, és a 4. mérkőzésem közben olyan éjjel fél kettőkor a sötétben megszólalt a Miklós, egy szobában voltunk, hogy öcsikém, alszol? Mondom, nem alszom, Mikloskám. Azt mondja, mit táviratozunk édesapánknak erről a VB-ről, hiszen két hülye gyermek számára a legenda, meg a akire felnéztünk, a példaképünk az édesapánk volt, hiszen úgy külsőségével, mint belsőségileg is egy fantasztikus ember volt. Hát csak jellemző 60 éves korában Krisztust megcsinálta a gyűrű.
És
gondolkodtam a kartagénai kolumbiai tengerész akadémiának volt a sportprofesszora, legmagasabb kitüntetéssel ment nyugdíjba. És úgy gondolkodtam, hogy mit táviratozunk. Megjelzem, nem azt kérdezte, hogy édesanyának, aki végig küzdötte velünk, hanem hogy az apánknak. Uh-huh. És akkor azt mondtam a sötétbe, hogy Miklós, te benn leszel az első 6-ba, hiszen akkor az első 6-ot díjazták, ismerték el, én pedig agyonverem a világot, és megnyerem a világbajnokságot. És akkor egy szöszmötölés után feloltódott a villany, ott állt zokogva az ágyamnál, hát a matracomnál, hiszen vaságyak voltak, és kiraktuk belőle a matracot, és ott feküdtünk. Zokogva a testén azt mondta, hogy öcsikém, te tényleg megnyered a világbajnokságot? Természetesen akkor már én is zokogva ott álltam mellette, és mondtam, megfogtam a vállát, és elém tartottam az arcát, és mondom, és a szemébe mondtam, Miki, biztos, nyugodjál meg, én megnyerem ezt a VB-t. Hogy miért volt ilyen önbizalmam? Mert arra én már megtanultam, hogy nem szerettem volna világbajnok lenni, hanem világbajnok akartam lenni. És amikor nyilvánvaló halálra dolgoztuk magunkat, mert valóban csak az az ember tud arra gondolni, hogy olimpiai bajnok lesz, aki legalább világbajnok, világcsúcstartó, kontinens bajnok, mert az olimpia egy más, egy 204-205 országot felvonultat, a világ legnagyobb megmozdulása, egyszerűen nincs az embernek ékeztollása, hogy ezt el tudja mondani, hiszen 1896 óta csak gondoljanak bele a hallgatók, hogy annyi ember élt a Földön, 1896-ban, mint a mostani újkori olimpiák, mondjuk az elmúlt 5 újkori olimpiát külön-külön a tévén nézi. Tehát egy egyszerűen fölfoghatatlan, hogy milyen érzés az a 15 ezer ember, aki a himnusz hallatán ott föláll a terembe, és vigyázva áll egy nemzet előtt, mert nem Hegedűs Csaba, nem Balcó András, nem Török Feri, nem Vikman Tomi áll, vagy állni fog azokon a dobogókon, hanem egy magyar ember. És amikor én készültem az olimpiára, akkor nyilvánvaló, hogy a szobatársaimmal, akikkel együtt edzettem, mert örökké ez volt a téma, hogy mi lesz az olimpián. És egyszer az István mezői úton mentünk a jégcsarnokba, ahol az edzésük volt haza, és megint az olimpia volt a tétel. A testvérem, tehát akik egy szobában voltunk, az Urbanovics Miki, a Maróti Pista és én, és megint elkezdődött, hogy na mi lesz az olimpián? A Miki mondja, jaj, de jó lenne az első hatba benn lenni. Ugyanezt mondta a másik is, a harmadik, és én ott gondolkodtam magamba, első hatba, hát akkor nem halnék én meg minden nap. És egyszerre mind a hárman felén fordultak, és azt mondja, Csabi, te, mondom, én megnyerem az olimpiát. Jaj, ne mondj ilyet, ezt valaki meghallja, mit mondanak, hogy milyen nagyképű vagyok, és akkor azt mondtam, álljatok meg. Mondom, nem én vagyok az, aki minden edzés után viszlek benneteket plusz munkázni, hogy nincs annyi erőnk, hogy egyik szertől a másikig menjünk, és amikor bicepszezek, amikor fekvenyomok, csak ordítom, hogy olimpia, olimpia, és egyszerűen úgy feküdtem le minden nap, hogy a Vasas sporttelepen laktam, és a vaságyam mellett volt egy kétágyas szekrény, és annak az oldalán egy nagy fehér lapra ráírtam, megverlek, Nazarenko, és minden este úgy aludtam el, hogy ezt láttam, és mit reggel hajnalban, amikor fölkeltem, ezzel ébredtem, és csak 24 órában velem volt ez a gondolat, mert egyébként sansza sincs az embernek a világ legnagyobb emberi megmozdulásán, hogy győzzön. Ott rájön az ember, hogy mi az, hogy porszem, amikor naponta 10-szer találkoztam a Mars Spitzel, vagy az Örterrel, vagy a Nazarenko valaki, aki a világbajnokság előtt 2-szer már világbajnok volt, de egyszerűen az a fekete szeptember terrorcselekmény volt, akkor mérlegeltünk, elmaradt a délelőtt, nem volt, fölkészültem, mert ővele kezdtem, az orosszal kezdtem, fölkészültem lelkileg, és akkor megint jött még egy éjszaka, egy ember gyöptrő éjszaka, hogy megint végig álmodjam ezerszer, hogy elvernek, és ezer egyszer, hogy győzök. És a végén úgy hidd el, hogy ha megkérdeznek, hogy mi volt az első mérkőzésem, ami tulajdonképpen a döntő volt, egy pillanatra nem emlékszem, azt se tudom, milyen akciók voltak, csak annyit tudok, hogy győztesen jött.
Dr. Hegedűs Csaba, birkózó legendánk a vendégem ma a Vipáholyban. Zene után belejövök vissza.
Vipáholy! Minden, ami sport! Itt a 90.9 Jazzy.
Benne pedig mai vendégem, birkózó legendánk dr. Hegedűs Csaba, aki éppen a 24. születésnapján 1972. szeptember 6-án nyerte a magyar sport 100. olimpiai bajnoki címét, méghozzá Münchenben. Csaba, dr. Csanádi Árpád a Nemzetközi Olimpiai Bizottság akkori magyar tagja adta át neked az aranyérmet, miközben állítólag bocsánatot kért tőled. Miért?
Nagyon felkészültél erre a riportra, gratulálok.
Kedves vagy, köszönöm.
Különleges dolog ilyen mélyre ásni ebben a dologban. A lényeg a dolognak, hogy az előző évben a OTSH-ból, akkor ő az volt a Magyar Sportminisztérium, a Csanádi Árpi bácsi fogadott engem, mint világbajnok. És ő bent volt a belső része, nem kint, hanem ott benn a vám előtt, ahogy leszálltunk a gépről, ott fogadott, és én tisztában voltam vele, csak én nekem az a véleményem, hogy az öröm az csak a mieinkkel való találkozáskor szabadul fel az emberből. Magyarán míg a Szófiában voltam, vagy Münchenben voltam, én olyan magányos voltam, hogy el nem tudom mondani, és amikor leszálltam a repülőtérről, akkor éreztem, hogy a hazámba vagyok, és ennek a hazámnak nyertem ezt az aranyérmet, és én tényleg így gondolom, nem nagy szavak ezek. És a minisztérium részéről, mint elnök helyettes, Árpi bácsi jött ki, és mondja, hogy Csabikám, gratulálok, de ez egy hát azt mondom, amit mondta, de nagy szar, nem VB-t kell nyerni, hanem olimpiát. És ez nekem, én pontosan abban a pillanatban is tudtam, hogy miért mondta, hogy motiváljon, hogy készüljek, de nekem ez nagyon rosszul esett, és hát jószerivel, hát akkor az ember más világ volt, mint a mai nap, egy miniszter helyettessel az embernek csak a bokáját kellett összezárni, de akkor én azt mondtam, hogy ne haragudjon Árpi bácsi, kikérem magamnak ezt a dolgot, és fogtam is ott hagytam, tehát megsértődtem. Na most az elkövetkezendő évben az Árpi bácsi rendszeresen járta a birkózóértésekre, mert tehát ő rájött arra, hogy túllőtt a célon. De én meg voltam sértődve, és mindig ilyen távolságtartással voltam az irányába, és amikor megnyertem az utolsó mérkőzésemet a Nenadicssal, megértem, ez se volt egy egyszerű dolog, hiszen a Milán Ercegán jugoszláv volt, és a Nenadics is jugoszláv volt, és hát fölállva a kezét a mellén összezárva a zsűri asztal mellett állt, amikor én fölálltam a szőnyegre, akkor mondom, Csaba, nem lesz egy egyszerű dolog, nem csak a Nenadicsot kell megverni, hanem meg kell verni a elnököt is, illetve a filát, de hát így is volt az egész, és amikor lejöttem, és kijött belőlem az a borzasztó feszültség, ami minden sportolóban bent van, akkor így valahol a szőnyeg mellett, hogy leroskadtam egy fal mellett, és egy zokogó görcsbe törtem ki, és egyszer csak azt érzem, hogy valaki mellettem sírt, és hát így mellém néztem, és ott guggolt mellettem a családi Árpi, a családi Árpi bácsi, és ő is sírt, és fogta a kezemet, és annyit suttogott, hogy Csabi, életem legboldogabb napja ez, és bocsáss meg nekem, amit mondtam egy évvel ezelőtt, és akkor mint két férfi ember fölálltunk, és megöleltük egymást igazi baráti szeretettel, és ma is megköszönöm az Árpi bácsinak, mert egy olyan motivációt teremtett bennem, ami minden pillanatomban vele volt, hogy az olimpiát kell nyerni ahhoz, hogy az embert becsüljék, hát akkor olimpiát fogok nyerni. És ez biztos, hogy nagyon sokat hozzátett, mert fantasztikusan tiszteltem, és nagyon jó barátom volt azt követőleg is. Hihetetlen sportember volt, és büszke voltam arra, hogy ő a 100 aranyérmet a dobogon.
1971-ben világbajnok, 1972-ben olimpiai bajnok vagy. A birkozó világ csúcsán ülsz, te vagy a föld legboldogabb embere. Még nem jön 1973, és aztán, ahogy te is utaltál rá a legelején, majdnem meghaltál. 11. kerületi Tétényi úton összeütköztél egy teherautóval. Több operáción is átestél, 2 évet kellett kihagynod. Mi történt?
Hát egyszerűen annyi, hogy fiatal ember voltam, Szerettem az életet, szerettem a lányokat, szerettem, tényleg szerettem az életet, és hát hozzájutottam egy Toyota sportkupéhoz, amiben világéletemben azóta vágyam, hogy egy szép autóm legyen, és először megszereztem a lakásomat, berendeztem, és amikor úgy éreztem, hogy tehát egy szerencse is ért, mert egy osztrák barátom hozzásegített egy Toyota sportkupéhoz, és hát én azt gondoltam, hogy a négy sarkából kifordítom a világot, de hát egy BKV teherkocsi a maga széles lökhárítójával erősebbnek bizonyult. A Tétényi út Bikszádi sarkán összeütköztem vele, mivel az egy osztott pályás út, én a külső sávból akartam visszakanyarodni Pest felé, és mivel ez egy kupé volt, a zakom fel volt akasztva mögöttem, és akkor néztem vissza a visszapillantóba, amikor az a holtérbe volt, elé kanyarodtam, és ő pedig több mint 80-nal hát úgy rendesen kiflivé tette a pár ezer kilométeres új automat, de az még hagyján, hanem engem is hét helyen eltört a medencet csontom, a beleim szétmentek, a combcsontom darabokra, bar combcsontom sorozatbordatot, és kóliszepsz is, vérmérgezés, hát nagyon csúnya állapotban voltam, de amikor úgy magamhoz tértem, akkor valahogy mindig az volt az érzésem, hogy ezt a legnehezebb meccsemet is meg fogom nyerni. Az intenzív osztály főorvosa Varga Péter, aki később az esküvői tanú volt, azt mondta, hogy ő még nem látott olyan beteget, aki ennyit tudott segíteni az orvosoknak. Én mindig csak azt kértem tőle, hogy Péter, csak mondjátok meg, hogy mibe tudok segíteni, mert lelkileg nagyon tudok koncentrálni. Hát csak jellemző az állapotomra, hogy 97 kilósan mentem be, pontosabban vitte be a mentő a kórházba, és amikor először el tudtam menni 6 métert, ahol a mérleg volt, akkor 48 kilósan
mérlegettem.
Maradjunk annyiba, hogy volt olyan időszak, amikor annyit nem tudtam tenni, hogy a kézfejemet, tehát az ujjaimat összecsukjam, annyi erőm nem volt, de ez néha szerencse is volt, mert volt sajnos olyan állapotom, amikor azt mondtam, hogy elég. Tehát elég a fájdalomból, a kilátástalanságból, és ha erőm lett volna, akkor nem biztos, hogy most beszélgettünk, de csak jellemző volt a fanatizmusomra, és ezt nem másnak, mint a birkózásnak köszönhetem, hogy a Évivel, a gyógytornászommal mindig mentünk egy 10 mit, tehát mindig addig mentünk a folyosón, ameddig bírtam. Mert mindig mondtam, hogy csak arra vigyázz, hogy el ne essek, mert onnét vissza kellett jutnom az ágyig. És az egyik alkalommal végigmentünk a folyosón, hát nem tudom, hogy kerültem az ágyba, azt nem tudom, de másnap azt mondtam az Évinek, hogy Évi, kérjél egy EKG-t, hol van az EKG, én akkor a végtagon voltam a 6. emeleten, azt mondja, az első emeleten, mondom, szóljál, hogy ma oda megyünk. És akkor elkezdtünk, hát mindig belém karolt, és hát ott csoszogtunk a alkarom vastagságú lábizmaimmal, csontjaimmal, és akkor hívott egy liftet, és mondtam, hogy Évi, nem lifttel megyünk, hanem gyalog. De Csabi, te nem bírtam, mondom, én lemegyek. Mert egyszerűen izgatott, hogy ez a sok operáció, ez a sok borzalom, hogyha a szívemet tönkretettem, mert én mindig azt éltetett, hogy visszajövök, és még nyerek világversenyt, és elindultam lefelé a 6. emeletről, és végig minden emeletnél az Évi mondta, Csabi, üljünk bali, mert nem fogsz tudni lemenni, de mondom, én lemegyek. És akkor ilyen állapotban megérkeztem az első emeletre, szerintem biztos egy 3 litert kiizzadtam, mert csorgott az izzadság, és akkor bementem a EKG-sbe, ott lefeküdtem.
Vippáholy! Minden, ami sport! Itt a 90.9 Jazzin. A mikrofon mögött Mogyorósi Péter.
Itt vagyok, bocsánat, csak kezdtünk kicsúszni az időből, és nagyon szívesen hallgatnálak reggelig, dr. Hegedűs Csaba. Bocsánat,
csak befejezve, és amikor megcsinálta az EKG-t, és azt mondta, hogy olyan a szívem, mint a 18 éves, azt követőleg 5-ös éve vettem a lépcsőt, és fantasztikus gyorsan gyógyultam.
Azt mondtad, hogy biztál benne, sőt, tudtad, hogy vissza fogsz jönni. Olyannyira visszajöttél, hogy 76-ban Leningrádban Európa-bajnoki címet szerzel, amit egy évvel később Bursában megvédtél. És tényleg csak címszavakban, mert 6 percünk maradt összesen, már ahogy mondtam, reggelig beszélgetnék veled. 79-ben az 5-ös órán Tudományi Egyetemi jogi karán szerzel doktorátust. Ezt követően 1980-tól 9 évig szövetségi kapitány vagy, ez idő alatt versenyzői 83 érvet nyernek. Aranyból 24-et, ezüstből 10-zel többet, mint bronzból 25-öt. Tehát ott folytattad kapitányként, nyugodtan mondhatjuk, ahol versenyzőként abba hajtad. 2001-ben megalapítottad a Mr. Tus iskolát, ahol többek között olyan klasszisok nőttek ki, mint az a Lőrinc Tamás, aki most Tokióban lett olimpiai bajnok. Voltál a Telesport főszerkesztője. Számtalan díjad és kitüntetésed van, köztük a MOB olimpiai aranygyűrűje és érdemérme, valamint megválasztottak a Sporták Hall of Fame-ébe és Csík Ferenc díjjal is kitüntettek. Viszont a te esetedben minden adott ahhoz, hogy a nemzet sportolója legyél. Bízol még abban, hogy kiérdemled a tagok bizalmát és beszavaznak a testületbe?
Hát ha őszinte akarok lenni, akkor 73 évesen már az embernek kell, hogy tisztában legyen a maga képességeivel, meg ez a sport, ez olyan, amiket felsoroltál, ezek számok meg tények, azt gondolom, hogy már régóta ott lett volna helyem.
Mindig is deklarálom, hogy ebben a műsorban nincs bulvár, mert hogy nem arra vagyok kíváncsi, hogy az emberek a magánéletükben mit csinálnak, viszont nálad kikerülhetetlen sajnos egy tragédia. Egy évvel ezelőtt elvesztetted a kisebbik lányodat, 39 éves volt.
És ráadásul úgy hívták, hogy...
Olimpia.
Olimpia. Most volt egy éve, hogy elment közülünk, a feleségem együtt Marsikával nem, tehát nem tudjuk elfogadni. Egy szerencsés helyen lakunk, Szentendén Pismányban a hegyen, és alattunk van a temető, úgyhogy ha otthon vagyunk, akkor nincs olyan perc, hogy ne tekintsünk le, és ne gondoljunk rá. Nem kívánom senkinek azt megélni szülőnek, testvéreknek, hogy egy testvér, egy gyermeke elmegy, hát nagyon-nagyon nehéz. Van egy 15 és fél éves a nagylányomtól egy unokám, és a fiamtól egy iker, másfél éves kisfiú. Hát próbáljuk a szeretetünket ő feléjük irányítani, de ez a tragédia teljesen megváltoztatta az életünket, a felfogásunkat, az életben elfoglalt helyünket.
Nyugodjon békében. Ha már a kedves feleséged említetted, Csaba, Sinkovics Marian színésznő, Sinkovics Imre Kossuth Díja színművész, a Nemzet színésze és Gombos Katalin színművész lánya. Milyen emlékeket őrzöl a felejtetetlen házaspárról?
ott feküdtem a halálos ágyamon a traumatológiai intézetben, mikor még kómában voltam, és azt éreztem, hogy valaki van mellettem. És akkor úgy félig tudatomhoz térve fölnéztem, és Gombos Kati és Sinkovics Imre állt az ágyam mellett, és hoztak egy sárga rózsát, attól kezdve minden héten bejöttek, és mikor én kijöttem, akkor a portáról fölhívtam őket, épp az Imre vette föl, és azt mondtam, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy segítettetek a sötétből kimenni a világosságra, és ettől kezdve hát nem volt olyan hét, hogy színház után ne jöttek föl hozzám, vagy mi nem menjünk el vasárnap ebédre, és ez tulajdonképpen egy életemet meghatározta, hiszen későbbiek folyamán több év után hát szerelmesek lettünk egymásba a lányok és jó magam, és hát nekem a Imre meg a Kati is a példaképen volt, fantasztikus dolog volt vasárnapi evét követőleg a gyerekek elmentek az asztaltól, és mi ketten ültünk, és fantasztikus magyarsággal beszélték végig az életünket, a társadalmat, az embereket, a történelmünket, és mindazokat a történéseket, amit éppen akkor meg kellett élnünk. Büszke vagyok arra, hogy jó pár éven, jó pár tíz éven keresztül a barátomnak mondhattam Sinkovics Imrét, túl azon, hogy mérhetetlenül tisztelt a pótom.
Rengeteg olimpiai világbajnok volt már a vendégem itt a Bippáholyban, Csaba, de miközben tátott szája hallgattalak, komolyan elgondolkodtam rajta, hogy a te életedet meg kéne filmesíteni, mert bizony megérdemled. Volt benne annyi fordulat. Dr. Hegedűs Csaba birkózó legendánk volt a vendégem. Olimpiai világ és Európa bajnok. Csaba, ahogy mondtam, és komolyan gondolom most is, reggelig tudnálak kérdezni, de ha és amennyibe...
Ha egy gondatot még mondhatnék...
Hogyne, parancsolj!
Hogy milyen a sors, amikor ezt a riportot csináljuk, közben ürök egy kollégiumba, ami itt az utóbbi időben a Kozma István, a Kozma Pici, a barátom akadémiáját vetettem, és kollégium szobába jöttem be, hiszen este a gyerekekkel akarok beszélni, tehát közben átitatja az agyamat, a környezetemet Kozma Pisti legendája, aki klubtársam volt és személyes jó barátom. Közben, mikor veled beszélgettem, örökké ez lögdösött jobbról, balról, mindazok az élmények, emlékek, amit én velem végigéltem az életemben.
Köszönöm még egyszer őszintén, hogy megtiszteltél. Vigyázz magadra, és további sok sikert. Én azt gondolom, hogy fogunk mi még találkozni.
Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy volt türelmük végig hallgat.
Köszönöm. Dr. Hegedűs Csabát, birkózó legendánkat hallották. Önöknek pedig megtisztelő figyelmüket köszönöm. Ha és amennyiben idejük engedi és kedvük is úgy tartja, akkor tartsanak velem mához egy hétre, délután 5-től vasárnap, itt a Vippáholyban. Ha minden jól megy, akkor Amerikában élő tornász legendákat, Ónodi Henriettát fogom majd faggatni. Még egyszer köszönöm megtisztelő figyelmüket, vigyázzanak magukra, búcsúzik az elmúlt óra szerkesztő műsorvezetője, Magyarorsi Péter.